Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erősödő és egyre erőszakosabb keresztényellenesség tapasztalható Európában, jelentette ki a gondola.hu portálnak adott interjúban az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbejtisztán úgy fogalmazott, ennek egyik jellemző megnyilvánulási formája az egyházi ünnepek, így karácsony idején kicsúcsosodó erőszakos keresztényellenesség, a másik pedig az eltörlés kultúrája. Többször voltak halálos áldozatokkal járó karácsonyi vásárokat érintő terrortámadások, de a kisebb akciókat sem szabad elfelejteni és elbagatelizálni, hangsúlyozta, példaként említve Franciaországot, ahol korábban egy betlehemező gyerekkórus dobáltak meg kövekkel szélsőségesen keresztényellenes baloldali anarchisták. Magyarországnak a saját útját kell járnia, nem a brüsszeliták fogják megmondani, hogy a magyar vállalatok kivel üzletelhetnek, mondta évvégi üzenetében Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője a párt Facebook oldalán arról beszélt, idézem, mi a keleti és nyugati technológiák találkozási pontjává szeretnénk tenni az országot, hiszen így érhető el a legnagyobb gazdasági növekedés. A lengyel kormány az Európai Unió bírósághoz fordul Magyarországgal szemben, mivel az menedékjogot adott egy lengyel ellenzéki politikusnak, Marcin Romanovskinak, akivel szemben európai elfogató parancs van érvényben. Andrzej Szejna, a lengyel külügyminiszter helyettes szerint Magyarország egyértelműen megsértette az uniós jogot. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal nőtt tovább a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok jövedelmét. Az év derekán jelentkező aszály és a háborús konfliktus árnyékában a magyar gazdáknak köszönhetően mindent összevetve eredményes évet zár az agrárium, amiért köszönettel tartoznak a termelőknek, közölte a szakminiszter. Nagy István kiemelte, a legkisebbekre irányuló kormányzati figyelmet bizonyítja, ahogyan a tavaly elindított új területalapú agrártámogatási rendszert kialakították. Magyarország vezetésével sikerült megvédeni a gazdák támogatásait, de a veszély nem múlt el, Brüsszelben továbbra is azon vannak, hogy elvegyék ezt a pénzt és Ukrajnának adják, hívta fel a figyelmet. Tovább drágul az üzemanyag január 1-től, ekkor lép életbe a kormány infláció követő adóemelése, amely az üzemanyagok jövedéki adóját is érinti. A benzinára 11, a gázolai 10 forinttal emelkedhet. A fuvarozók 6-10%-os költségemelkedéssel számolnak, ami a mindennapi vásárlást is megdrágíthatja. Átlagosan 50 ezer forinttal nőtt idén az egy dolgozóra jutó kafetéria keret, a legnépszerűbb juttatás a szép kártya, derül ki a ProHuman ZRT országos felméréséből. A cég közleménye szerint a kutatásban 198 vállalat vett részt, széles körben képviselve a hazai munkáltatói palettát. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. Egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket, így nő a rozé pezsgők kereslete, és sokan vesznek ma már alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pezsgőket is. Karácsony 3 napja alatt 632-ször riasztották a tűzoltókat, közölte Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője az MT-vel. Egy idős nő lakástűz, egy 3 hónapos csecsemő pedig szénmonoxid mérgezés miatt vesztette életét, ismertette a sajnálatos eseteket. A szakember a szilveszteri tűzi játékok biztonságos használatára is felhívja a figyelmet, tavaly szilveszterkor 34 tűz keletkezett ilyenokból. A dél-koreai ellenzék irányítás alatt álló parlament megszavazta az ország miniszterelnöke és megbízott elnöke Han Dok-soo elleni alkotmányos vádeljárást. A kormánypárti képviselők bojkottálták a szavazást. Han azután lett megbízott elnök, hogy Yoon Song-jol konzervatív államfőt felfüggesztette a parlament, mert a hónap elején hadi állapotot rendelt el és katonákat vezényelt a parlamenthez. Yoon Song-jol ellen lázadás címén folyik eljárás, halállal is büntethető. Közben Csüve Szangmok dél-koreai gazdasági és pénzügyminiszter, gazdasági ügyekért felelős miniszterelnök helyettes lett az ország új megbízott elnöke. Végül az időjárásról. Nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, amely az ország nagyobb részén tartósan megmaradhat, ezért döntően borult párás időre számíthatunk. Lesznek azonban derült napos területek is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő a ködös tájakon, gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -2, napközben aztán +2-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk vendége állandó riportalanyom, Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa. Adásunkban egy kortárs japán írónő, Hiro Arikawa, az Utazó macska című hűségről és barátságról szóló nemzetközi bestsellerét ajánljuk elolvasásra. Nem az út számít, hanem akivel megteszed, áll az igazság üzenetét kereső műben.
Új könyvet hoztam, egy olyan témában, amiről szerintem még sosem beszéltünk itt a rádióban, sőt, szerintem nemzetközi szerzőtől is elég ritkán szoktunk könyvet választani. Tehát, hogy most így visszagondolok, hogy az elmúlt években azért már nagyon sok könyvről beszélgettünk, de főleg magyar szerzőkről szoktunk. Most viszont egy japán szerzőnek a munkáját választottam, mégpedig Arikawa Hirótól, vagy Hiro Arikawa-tól függ, hogy japánosan vagy angolosan mondjuk a nevét, és mégpedig neki az Utazó macska krónikája című kötetét választottam, amely 2019-ben jelent meg magyarul, 2015-ben pedig Japánban, és a magyar fordítás az angol fordításból készült, tehát lényegében ez egy ilyen több éves ugye, csúszásban jelent meg. Rajta van a borítóján egy nemzetközi bestseller, én megnéztem, és valóban több millió példányban eladták, és ez mikor megjelent 19-20-ban, akkor a könyvlistáknak az élén volt, és nem is tudom, hogy eddig miért nem beszéltünk erről a könyvről, hiszen nem most olvastam, csak most valahogy úgy eszembe jutott, hogy milyen régóta terveztem ezt a témát, vagy ezt a könyvet, és most így talán az emberek újra több könyvet vesznek majd a kezükbe, így arra gondoltam, hogy ez egy jó ajánló lenne most.
Tapasztalatból mondod, gondolom, hogy ilyenkor azért egy olyan időszak jön, amikor több időnk van kicsit olvasni télen. Miért megyünk egészen Japánig, hogy most ezt a könyvet hoztad? Azt már mondtad, hogy hát nem is tudod, hogy eddig miért vártunk vele. Miért érdemes ezt a könyvet a kezünkbe venni? Mitől lett nemzetközi bestseller ez a könyv, mielőtt még bármiről beszélgetünk, akár a szerzőről, akár arról, hogy miről szól, címről, cselekményről, miért tartott fontos olvasványnak, vagy kiknek ajánlott főleg?
A könyvnek a mondandója egy olyan témát jár körül, ami mindenki életében fontos lehet, és mindenki életében mond valamit. Igazából egy kicsit beszéljünk a történetről, hogy az Utazó macska krónikája valóban egy macska az egyik főszereplő, illetve egy ember. Az ő kettőjük kapcsolata és az ő történésein keresztül olyan mély érzelemvilágot mutat be a szerzőnő, hogy nagyon sok emberre hatással van. Tehát, hogy én is úgy találkoztam ezzel a könyvvel, hogy valaki mesélt nekem róla. Szerintem nagyon sokan egymásnak ezt átadták, és ami még talán egy pozitív dolog annak érdekében, hogy még többen elolvassanak egy könyvet, hogyha az a könyv nem túlvastag. Ez a könyv, ez 254 oldal, tehát azért ez egy olyan hosszúságú könyv, amit sokkal könnyebben, sokkal hamarabb kézbe vesznek az emberek, mint egy 1000 oldalas könyvmonstrumot, mert azért azt nehezebben veszik kézbe. Egy az, hogy vastag, nehéz, nem lehet magunkkal vinni, hiszen ezzel nagyon sokat utazunk, és sokszor utazás közben is könyvet olvasunk, és én is saját magamból kiindulva, például utazok, nem szoktam vastag könyvet vinni magammal. Nyilván én nem azért választottam ezt a könyvet, mert vékony. Ajánlom még azoknak is, akik szeretik a macskákat, vagy úgy általában a kis állatokat, és szerintem egyébként a borítója is nagyon jó, hiszen egy macska van rajta, és én úgy látom, hogy az ilyen macskás könyveket szeretik az emberek. Egyébként japán szerzőtől nem az egyetlen macska témájú könyv ez. Más japán szerzőktől is olvastam már én is, illetve a könyvesboltok kínálatában is vannak ilyenek. Például nem tudom, hogy egy ilyen könyvnek mekkora lenne az eladási száma, ha nem lenne a borítóján egy cica. Tehát, hogy szerintem ez például nagyon sokban hozzájárulhat. Az eladási számokhoz mondom ezt úgy, hogy abszolút laikus vagyok ezen a területen, csak ahogy nyilván az ember mindig magából indul, ki mi alapján választ egy könyvet.
Mitől jó egy könyvélmény, vagy mitől jó egy könyv? Mert ugye általában, amiről beszélgetünk, meg eleve is egy könyvajánló, a szubjektív. Tehát sokszor próbáljuk objektíven bemutatni, főleg te próbálod objektíven és szubjektíven is körbejárni a témát, a könyvet, de mindig meg szoktad jegyezni, mert gondolkodsz úgy a nagy átlagnak is a gondolataival, hogy ez valóban olvasmányos, jó lemészthető, nem hosszú, jó a borítója, jó a marketingje, tehát hogy de mitől jó egy könyvélmény, vagy te milyen olvasmányélménynek tekinted ezt a könyvet?
Mitől jó egy könyv? Talán sokszor azt mondjuk, hogy ha szórakoztat. Ez a könyv nem szórakoztat. Ez inkább elgondolkodtat. Nekem az volt az érzésem, amikor befejeztem a könyvet annak idején, hogy sokáig velem volt. Szerintem egy könyv akkor jó, ha utána az olvasóval még ott marad egy kicsit. Vagy rövidebb, vagy hosszabb ideig, vagy eszünkbe jutnak olyan dolgok, amiket olvastunk benne. Vagy például ennek a könyvnek az első oldalán ott van egy olyan alcím, hogy nem az út számít, hanem akivel megteszed. Nekem persze a mondat nagyon sokszor eszembe jut, akár csak ilyen baráti beszélgetések kapcsán is, amikor utazásokról beszélgetünk, mesélünk egymásnak, stb., és hogy így tényleg mik a prioritások, és nagyon sokszor ez a mondat így visszacseng, még 2 év távlatából is, mert nagyjából 2 éve olvastam ezt a könyvet, hogy milyen sokat üzen, akár csak ez az egyetlen mondat is. Illetve, tehát az is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy könyvről azt lehessen mondani, hogy jó, hogy valamit tanuljunk, jelen esetben például egy kultúráról. Tehát, hogy ez egy japán szerzőnőnek a munkája, nyilván benne van a japán kultúra, a japán gondolkodás, a japán mentalitás, tehát az az igazi ázsiai gondolkodás. Nekem több japán ismerősöm van, és én nagyon szeretem őket pont a mentalitásuk, a gondolkodásuk miatt. Nagyon távol állnak tőlünk, nagyon mások, mint a nyugat-európai ember. Ők is tudják, hogy mi is nagyon távol állunk tőlük az ő gondolkodásuk szerint is. Viszont nagyon sokat lehet ebből is tanulni, meg úgy általában is az ő világnézetükből, az ő világszemléletükből, hiszen ők talán sokkal lassabban élik meg a mindennapokat, sokkal jobban szoktak szemlélődni, nyilván ez kulturális gyökereknek is köszönhető, hiszen ott ugye nagyon sok a buddhista ember, és talán ez mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a könyv annak ellenére, hogy nem egy szórakoztató könyv, mégis nagyon sok embert megszólított, mégis nagyon sok embert jelenleg is megszólít, hiszen folyamatosan kapható a boltokba, és nagyon sokan újra előveszik, még így 2-3 év távlatából is.
Valóban én is nagyon sokszor látom még mind a mai napig a top 10-ben könyvesboltokban, és tényleg nem csak azért, mert aranyos cuki borítója van, valóban tényleg megkapó, kis állatokkal valóban tényleg sok mindent el lehet adni, de azt, ami jó, az annak nem is kell cégér, vagy azt gondolom, hogy az valóban úgy terjed, ahogyan te is mondtad, hogy egymásnak mondják az emberek, hogy olvasd el ezt, ez tényleg nagyon megkapó és tanulságos. Nagyon tetszettek azok a gondolatok, amiket mondtál, és fel is jegyeztem magamnak, majd ezekre még visszatérünk. Viszont megragadott az, amit már elárultál, hogy a szerző nő, tehát egy japán hölgyről van szó. Mit tudunk a szerzőről?
Mondtad, hogy a szerzőnő, amikor megvettem a könyvet, én azt hittem, hogy férfi írta a könyvet, hiszen ez a Hiro név, ez olyan férfi névnek tűnik, mert már más név összetételben én férfi névként találkoztam ezzel. És számomra meglepő volt, hogy egy nő a szerzője. A japán írókról nagyon keveset lehet tudni. Azt tudjuk, hogy 1975-ben született író, van ez a könyve, illetve ennek most van egy folytatása, ami nem is folytatás, csak a főszereplők azonosak, inkább egy novella válogatás. Egyébként nem tudunk róla szinte semmit. Az ő biográfiája elég hiányos, tehát nagyon keveset tudunk róla. Fotók vannak róla interneten, de egyébként nem tudnám úgy bemutatni, mint akár azokat a magyar vagy fehér-orosz szerzőket, akikkel az elmúlt időszakban beszéltünk, hogy mégis kik ők. Próbáltam készülni erre a kérdésre, de most megmondom őszintén, hogy nem sokat találtam így róla.
Folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával.
És hogyha már Ázsia, és odautazunk ezáltal a könyv által, miről szól maga a mű? Azt gondolom, hogy felkeltheti a figyelmünket az Utazó macska krónikája. Nagyon érdekes, és nem is rövid cím annyira, és szerintem úgy izgatja az ember fantáziáját, hogy akkor most itt mi lesz? Most itt akkor utazni fog egy macska, vagy miről fog szólni? Úgyhogy most elkapcsán kérdeznének, hogy a legizgalmasabb egyik legizgalmasabb rész, mert a számomra legizgalmasabb mindig, amikor felnyitod és egy kicsit olvasol belőle, de egy másik izgalmas rész, amikor bemutatod azt, hogy akkor honnan is indulnak a szálak, vagy miről szól.
Történetünknek kettő főszereplője van, egy férfi, Szatoru, és egy macska, Nana. De Japánban a Nana az egy lánycicára vonatkoztató név, Nana egy kandúr. Hát ez egy furcsa névválasztás. A könyvben hosszasan elemzi is cicánk ezt a nevet, hogy milyen nehezen tudott ezzel azonosulni. A könyv alapvetően úgy épül fel, hogy az egyes fejezetek egy-egy különálló történeteként is szerepelhetnének akár egy novella válogatásban, de mégis van köztük egy közös kapcsolat, a két főszereplő. A történet úgy kezdődik, hogy Nana hogy került a gazdájához. Amikor kezdődik a történet szál, akkor mondjuk, ha egy ilyen 5 éves visszatekintésben elmeséli, hogy kerültek ők kapcsolatba egymással, és hogy alakult ki az a igazi mély macska-ember kapcsolat, ami köztük jelen van, jelen volt. És nagyon érdekes, hogy a narráció a könyvben az a macska szájából hangzik el mindig. Tehát, hogy lényegében Nana az, aki narrálja az egészet, Szatorúnak főleg párbeszédes részei vannak, És a történet úgy kezdődik, hogy Nana elmeséli, hogy hogy került ő Szatorúhoz, és mikor jött el az a nap, amikor hirtelen Szatorú úgy döntött, hogy útra kelnek, és elutaznak Japán különféle pontjaira meglátogatni Szatorú rég nem látott ismerőseit, családtagjait, rokonait, hogy új gazdát keressen Nanának. És Nana nem érti, miért kell neki új gazda. Lényegében az, hogy most gazdát keresnek, az mint egy ilyen mellékszál lenne az egészben, hiszen az egésznek a központjában az áll, hogy Szatorú meglátogatja azokat az embereket, akikkel régen kapcsolatban állt, és ezeken a dialógusokon, párbeszédeken keresztül megismerjük Szatorút, hogy ki is volt ő, milyen volt a gyerekkora, mik történtek vele. Nagyon sok dolgot ő is ekkor ismer meg az ő saját életéből, amiket ő nem tudott, hanem csak most így utólag hosszú évek távlatából mesélnek el neki. Ő is megdöbben azon, hogy mik történtek a múltban. Nagyon sok olyan történést megismerhetünk, hogy mik okoztak konfliktust így az emberi kapcsolataiban, kivel hogy alakult így a kapcsolata, kitől miért távolodott el, és többször úgy érezzük, hogy egy félreértés miatt változott, vagy változtak meg emberi kapcsolatai, és igazából elég melankolikusak ezek a részek, viszont azzal, hogy Nana egy ilyen sajátos humorú macska gondolkodással, tehát nyilván az írónő nagyon jól a szájába adta a gondolatokat, próbálja feloldani ezt a hangulatot, és egy kicsit olyan humorosabbá, könnyedebbé teszi az egész történetet.
Azt hiszem, hogy amikor állatok és emberek kapcsolatáról beszélünk, akkor általában mondjuk leghamarabb, vagy legelőször a kutya és ember barátsága jut eszébe mondjuk a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is, és nem mondanám, hogy új szempont, vagy új nézőpont a macska és az ember közti kapcsolatról írni, mert hát valóban írtak már róla, de így fókuszba tenni azért valamilyen szempontból újdonság, ha bár korábban már volt szó Szabó Magdának is olyan műveiről, ahol a macska szájába adnak gondolatokat, nagyon kedvelte Szabó Magda is a cicákat, meg még nagyon sok magyar szerző vagy szerzőnő, de gondolom, hogy azért ez egy új nézőpont. Meg általában, hogyha azt mondom, hogy nemzetközi bestseller lesz valami, akkor az azért is, mert valamiben nagyon újat tesz le az asztalra. Te hogy látod ezt?
Hogyha egy mondatban kellene kiemelni, hogy mi is a könyvnek a legfőbb mondandója, vagy a legfőbb értéke, akkor azt tudnám mondani, hogy az érzelmek leírása. Tehát olyan mély érzelmeket tud bemutatni a szerzőnő a történésen keresztül, sokszor burkoltan, sokszor elgondolkodtatóan, de nyilván ez a keleti gondolkodásnak a része, hogy nem direkt módon próbál tanítani, hanem kicsit ilyen árnyaltabban, és ránk bízza azt, hogy gondolkodjunk el rajta, és mi ismerjük fel azt, mit szeretne mondani, és szerintem ez nagyon-nagyon jelen van, és tényleg itt az állat és az ember közötti nagyon gazdag érzelemvilágot gyönyörűen bemutatja. Tehát nagyon ritkán lehet azt mondani, hogy valaki ilyen szépen tud írni az érzelmekről. És itt most nem csak az ember és állat közötti kapcsolatról, érzelmekről, hanem ember és ember közötti, hiszen itt ugye emberekkel találkozik a főszereplőnk, emberekkel beszélget, mellesleg egyébként a cica is beszélget más cicákkal, és hogy nagyon sok olyan dolgot olyan szépen leír, hogy nagyon jól kifejezi azt, hogy mit szeretne mondani, és olyan különlegessé teszi az egészet. Tehát, hogy mondtam, hogy melankolikus, igen, melankolikus, tehát nyilván, aki nem szereti a szomorú könyveket, annak abszolút nem ajánlom, viszont ez tényleg egy olyan történet, hogy az emberrel sokáig ott marad. És az, hogy ilyen szépen bemutatja azt a barátságot, ami ember és állat, ember-ember között van, azt a hűséges kapcsolatot, az szerintem egy nagyon ritka és nagyon nehezen megírható történet, és szerzőnünknek szerintem nagyon jól sikerült.
De Márti, azért azt lássuk be, hogy kevésszer ajánlunk ilyen hahotázós műveket, tehát inkább ilyen melankolikus és elgondolkodtató műveket szoktál te is javasolni. Én azt gondolom, hogy én is olyan beállítottságú vagyok már, hogyha a magyar műveket is nézzük, azért legtöbbször az értékes művek valóban tartalmaznak egy olyan szálat, ami elgondolkodtató, vagy megrázó is valójában. Említed az ázsiai kultúrát, a japán emberek gondolkodásmódját. Mit lehet tanulni, mit lehet megismerni kifejezetten ebből a műből e kapcsán?
A nyugalmat, hogy milyen a békesség, milyen a békés élet, milyen az, amikor valaki beletörődik valamibe, és nem azt keresi, hogy miért velem, miért így történt, hanem amikor beletörődsz abba, hogy vannak dolgok, amiket nem tudsz változtatni, hanem jobb, hogyha elfogadod. Megtanítja azt is, hogy tudnunk kell azt, hogy mikor adjunk, és mikor kapjunk valamit, hiszen itt a történetben az is egy fontos szempont, és fontos történés, hogy akikkel találkozik Szaturu, közben mindenki befogadná Nanát. És utána az, hogy mi lesz Nanával, azt most nyilván nem szeretnénk spoilerezni a történet végét, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez az egész beszélgetés, látogatás sorozat, az utazás élmények, hogy összehoznak egymással olyan embereket, akik nem is ismerik egymást, csak egy ember kapcsolja őket össze. És például a könyvet olvasva megismerhetjük nem csak a japán kultúrát, ami Japánt is, hiszen Japán több pontjára elutazhatunk a könyvön keresztül, és megismerhetjük azt, hogy hogy élnek ott az emberek, miket csinálnak, milyen körülmények között. El tudjuk képzelni, hogy milyen lila virágot szedni, sárga virágot szedni, milyen az a tengerpartról vagy óceánpartról nézni a világot. Tehát nagyon sok olyan leírás van, de nem hosszú leírások, szerintem abszolút egy ilyen élvezhető hosszúságú leírások vannak Japánról, ami egy olyan embernek, aki mondjuk még sose volt Japánban, én se voltam, mégis segít abban, hogy elképzelje azt, hogy hol utaztak ők. Mert ugye végül is a történet jelentős részében ők úton vannak. És tényleg egymástól nagyon távoli pontokra, mondhatjuk azt, hogy beutazták Japánt, és mindez segít abban, hogy ezt az egész keleti gondolkodást még jobban így át tudjuk venni, át tudja nekünk adni a könyv.
Adásidőnk vége felé elérkezünk mindig ahhoz a ponthoz, hogyha tudunk, akkor kinyitjuk a művet, és említetted, a hallgatóink is tudják, hogy sokszor szoktál jelölni könyvekben. Azt hiszem, hogy ez ennél a könyvnél, műnél sincsen másképp, hiszen látom is, hogy vannak jelölve részek. Melyik gondolatokat osztanád meg most a hallgatóinkkal az Utazó Macska krónikájából, ebből a valóban nemzetközi bestsellerből, mert érdemes a kezünkbe venni, de egy kicsit kukkantsunk bele, vagy kóstoljunk bele, hogy miért.
Nagyon sokszor egy-egy mondatot szoktam kiemelni a könyv közepéről, vagy vége felé, ahol bejelöltem egy olyan gondolatot, ami számomra sokat jelent, vagy azt gondolom, hogy másoknak is sokat jelenthet. De most úgy döntöttem, hogy a könyv legelejét szeretném felolvasni a hallgatóknak, hogy hát ha ez meghozza még több embernek a kedvét ahhoz, hogy ezt a könyvet a kezébe vegye, és hát ha még jobban be tudja mutatni azt, amiről itt próbáltunk beszélni. Mert mondhatom azt, hogy próbáltunk beszélni erről a könyvről, de erről a könyvről nagyon nehéz beszélni, ezt el kell olvasni. Ez egy, tényleg az a könyv, hogy nagyon sok embernek könyvfagasztó volt. Egyébként a könyv borítóján is szerepel az a szó, hogy szívfacsaró. Valóban az, de hogy miért? Az a könyv első oldaláról talán onnan a leginkább érzékeltethető. Mégpedig úgy szól, hogy a könyvről. Nem az út számít, hanem az, hogy kivel utazol. Nana útra kell, de nem tudja biztosan, hová tart. Neki csak az a fontos, hogy ott ülhet az ő hőn szeretett Szaturuja mellett az ezüstszín furgon első ülésén. Szaturu a régi szép időkben megismert három barátját látogatja sorra, de Nanának fogalma sincs miért. Szaturu meg nem akarja elárulni. Nana gyengét humorral elbeszélt története, ami Japán változó évszakait is megörökíti, az élet váratlan kitérőinek örömeiről és csodájáról szól. Barátságról és magányokról, meg arról, hogy mindig tudjuk, mikor kell adni, és mikor kell elfogadni. Arról, hogy mindaz, amit szeretetből teszünk, legyen az jelentéktelen apróság, vagy nagyszerű tett, hogyan képes megváltoztatni az életünket. Szerintem ennél jobban nem lehetne összefoglalni azt, hogy miről is szól ez a könyv, és remélem, hogy ezzel még több embernek felkeltettük az érdeklődését, hogy kézbe vegyék a kötetet.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy kortárs japán írónő, Hiro Arikawa, az Utazó macska című hűségről és barátságról szóló nemzetközi bestsellerét ajánlottuk elolvasásra Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Találkozunk 2025-ben újabb könyvekkel, olvasmányajánlókkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Fésűs Éva a Tél királynő című meséjét, amit Pogány Judit olvas fel.
Tél királynő. A Tél királynő palotájában mindig jéghideg rend uralkodott. Ragyogtak a jégcsapok, patyolatnál fehérebben vakítottak a hószőnyegek, és látástól vakulásig dolgoztak a varró tündérek. Fagyos ujjacskáik alól ezernyi leheletkönnyű ezüst bimbó, csodálatos kacskaringó bomlott elő, amit minden hajnalon az emberek ablakára szórtak, hogy hirdessék a Tél királynő hatalmát. Megállás nélkül készültek a hósapkák háztetőre, hegytetőre, toronygombra és galambdúcra. Ha valahol mélyebb nyomot hagyott egy nyusziláb, tüstént be kellett foltozniuk a helyét pihebársonnyal vagy gyépcsipkés sejemmel. Sóhajtásnyi pihenésük sem volt, és ha olykor bekandikált a kötfüggönyön át egy-egy kíváncsi napsugár, Tél királynő mindjárt zúzmarázott. Még ezt a kis örömöt is irigyelte tőlük. Rálehelt a tó tükrére, szapora kézzel kibontogatta szürke felhőzsákjaiból a lenge hózáporokat vagy a lassan hulló, földre omló pihefájtlakat. Szélrokkája már éjjel is pörgött, úgy ontotta szakadatlanul a hóesés sűrű fehér fonalát. Csak akkor volt elégedett, ha semmi sem zavarta meg az ezüst csipkés rendet. Így szerette a világot, szótlan, mozdulatlan engedelmességében. A fák legyenek fekete katonák, a varró tündérek szorgalmas, alázatos szolgák, és ne daloljon madár, csak a szánkó csengő. A szélrikkancsoknak néha megengedte, hogy visítózva szétszaladjanak, de azt is csak azért, hogy hírét vigyék, itt a tél, erős a tél. Bizony, Tél királynő erős volt és kegyetlen. Nem sajnált senkit, nem bánta, hogy éheznek a madarak és didereg a világ. Hanem egyszer meglepő dolog történt. Ebben a dermet rendben, zúzmarás csendben valahol felcsendült egy újjongó dal. Az ökörszem hirdette így bohókás örömét, el nem fogyó reménységét az alvó erdő ágbogában, mert az ökörszem olyan kis madár, amelyik sohasem veszíti el a kedvét. Hangjára felfigyeltek a varró tündérek, megállt kezükben a jégtű. A szélrikkancsok megszeppentek, Tél királynő rájuk sziszent. Senki se hallgasson erre a haszontalanra. Csend legyen, rend legyen, dolgozzatok! Első a kötelesség. Hóvattával tömött be minden ablakot, és annyi munkát adott a varró tündérkéknek, hogy a hátuk is belegörnyedt, pedig már unták a sok egyforma, színtelen jégvirágot. Másnap mégis újra meghallották az ökörszem dalát. Arról énekelt, hogy milyen szép lesz, ha jön a tavasz, elolvad a hó, és a zöldellő mezőkön terített asztal vár minden madárra. A legkisebbik varró tündér olyan önfeledten hallgatta, hogy megszúrta az ujját, kiserkent a vére, és véletlenül pirosra hímzett egy virágot. Hó, milyen gyönyörű! Lelkendeztek a társai, és megállt kezükben a munka. No, kerekedett is haragos haddelhad, fütyülős förgeteg. Tél királynő nyomban parancsot adott legszívtelenebb szolgájának, a keménykezű fagynak. Eredj, markold meg azt a vakmerű madarat, és hozd ide elém, hogy megbüntethessem. Igenis, felelte a fagy, és végig csikorgott az erdőn. Alig telt bele néhány pillanat, hozta kék ujjai között a parányi madarat. Ez volt az, csodálkozott a tél királynő. Ez, úrnőm, ez, bizonygatta a fagy, de a királynő dühösen sziszegett. Hazudt! Hogyan mert volna ellenem szegülni ez a senki semmi kismadár? Királynőm, hallgasd meg, ha nem hiszed, felelte a fagy. Mit volt mit tennie a tél királynőnek? Tűrnie kellett, hogy az ökörszem még egyszer megszólaljon, mert alig, hogy lazult a fagy szorítása, újjongva újra énekelni kezdett. Pici torkából csodálatos erővel tört elő a dal. Megcsendítette a jégcsapokat, megrezdítette a kopasz bokrok ágát. Még a merev fák is szinte nyújtózkodni kezdtek. A tél királynő nagyon megijedt. Elég, elég, kiáltotta. Kapkodott jobbra-balra, a szélrikkancsokat szanaszét ostorozta, csak hogy visítsanak, süvítsenek, nyomják el hangjukkal a kismadár dalát, de alig kezdtek el fütyülni, a borzas szelek hangja is hozzászelidült a madárdalhoz, és mire a tél királynő észbe kapott, már ők is a tavaszról énekeltek. A varró tündérek egymásra mosolyogtak. Mosolyuktól párává foszlott a tömérdek másnapra előkészített jégvirág. A legkisebbik még könnyezett, mert fájt az ujja, de ahová a könnye hullott, ott töstént elolvadt a hó, és kibújt a földből egy-egy fehér bóbitás hóvirág. Hálátlanok, süvített tél királynő. Egyetlen dalért elárulnátok mindent, tündöklő kincseimet és a vakító ragyogást, néhány sáros gizgazért ezernyi színezüst virágot. De még nem késő, ha szót fogadtok, olyan jégpalotát építünk a világra, amilyet még senki sem látott. Nem kell a jégpalota, nem kell ezüst virág, felelték a varró tündérek. Örülni akarunk. És már szaladtak is szét, hogy végig táncoljanak a zölden éledő mezőkön, és teleszórják olyan tarka virágokkal, amilyen csak titokban álmodhattak. Az erős fagynak elgyöngült az ujja, lehanyatlott a keze, kiröppent belőle az ökörszem. A rideg tél királynőt mindenki cserben hagyta. Még egyszer megpróbált hófüggönyt bontani, de akárhogy erőlködött, csak eső lett belőle. Kegyetlen szigorából dühös, bánatos sírás, mert elolvadt minden kincse, és menekülnie kellett. Árnyas völgy ölében húzta meg magát, és sóhajtva hajtotta le gőgös fejét egy ott felejtett hópárnára. Ki hitte volna, hogy egy kismadár erősebb lehet nálam? Nem felelt neki senki. Annál többen válaszoltak, csízek, rigók, pacsirták a kicsi ökörszem dalára, úgyhogy mire tél királynő palástjának az utolsó csücske is elolvadt, az egész világ tele volt boldog madárdallal.
Ma este Fésűs Éva a Tél királynő című meséjét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallhatják az irgalmasságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András.
Nézzük először az irgalmasság hét testi cselekedetét. Első az éhezőknek ételt adni, második a szomjazóknak italt adni, harmadik a szegényeket ruházni, negyedik az utasoknak szállást adni, ötödik a betegeket látogatni, hatodik a börtönben levőket látogatni, hetedik a halottakat eltemetni. És most nézzük az irgalmasság hét lelki cselekedetét. Első a bűnösöket meginteni. Itt egy kicsit hagyjáljak meg, mert ezt nem mindig vesszük figyelembe, hogyha mi bűnt látunk a környezetünkben, akár a munkahelyünkön, akár a családunkban, bármilyen közösségben, és az egyértelmű, és ha én a bűnösért nem teszek semmit, ha nem intem meg, persze megfelelő körülmények között, diszkréten, kettesben elmondván neki azt, hogy ez, amit most teszel, ez bűn, és kérlek, ne bántsd ezzel Jézust, és ne kockáztasd az örök életedet. Ha ezt nem tesszük meg, akkor mi is bűnrészesekké válunk, és az Isten duplán kéri rajtunk számon a bűnt. Sokszor azért nem szólunk a bűnösnek, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem a mi dolgunk, ebben mi nem akarunk beleavatkozni. Ha mondjuk ismerünk valakit, aki gyakran és csúnyán káronkodik, nem akarunk neki szólni, nem merünk neki szólni, akkor nem tesszük az irgalmasság cselekedetét. nem akarjuk őt megmenteni az örök kárhozattól. Vagy hogyha a munkahelyen egy nyilvánvaló házasságtörést látunk, ami mindenki előtt világos, és nem tesszük szóvá, természetesen kettesben a bűnössel, akkor bizony engedjük, hogy a kárhozat felé sodródjon, és esetleg elveszen a lelke. Ehhez kell egyrészt bátorság is, diszkréció, finomság, de határozottság is. Nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki a másik embernek az üdvösségét akarja. És az sokszor fájdalmas, és lehet, hogy akit megintünk, azutána nem is szól hozzánk, talán éveken keresztül. De a haragszik talán majd megbékül, és reméljük, hogy segítettünk abban, hogy elforduljon a bűntől, és megmeneküljön az örök kárhozattól. Tehát az első a bűnösöket meginteni. Második a tudatlanokat tanítani. Ilyenkor az szokott lenni a kifogás, hogy hát én sem nagyon tudok sok mindent, a Bibliát sem nagyon ismerem, egyház tanítását sem, hát hogy tudnék én tudatlanokat tanítani, amikor én is tudatlan vagyok. Hát egyrészt nekünk is tanulni kell, a Bibliát minden nap olvasni, egyház tanítását ugyancsak minden nap olvasni, napi olvasmányként. A katolikus egyház katekizmusa legyen valóban napi olvasmányunká. És meglátjuk, ha valaki olvassa, megtapasztalja, hogy micsoda édesség van benne, és micsoda kristálytiszta, logikus rendszerben fölállított igazságok egyházunk katolikus tanítása. És aki ezt olvassa, megtapasztalja, hogy nem nehéz olvasni, hanem szinte alig várjuk, hogy újra egy kicsit olvashassunk belőle, mert az igazságot olvassuk, és az igazság magyarázatát. Tehát tanuljunk mi is, akarjunk tanulni, és a tudatlanokat tanítsuk. És a Jóisten kiegészíti a mi tudatlanságunkat. Bizonyára már sokan megtapasztalták azt, hogy Istenről szólnak valakihez. Érdekes módon előjönnek azok az ismeretek, amiket én már tudok, és olyan kérdéseket tesz föl nekünk a másik ember, amire érdekes módon mégiscsak tudunk válaszolni. Mert az Isten ezeket a találkozásokat előkészíti, azzal is, hogy minket már kiokosít előtte a válaszokról. Mindaz, aki az evangéliumot hirdeti, az tapasztalja ezeket a mindennapi csodákat. Harmadik lelki irgalmasság cselekedet, a kételkedőknek jó tanácsot adni. Kérjük a jó tanács lelkét magunknak is, a másik számára is. És mielőtt tanácsot adunk, imádkozzunk és kérjük a bölcsesség lelkét. De segítsük a kételkedőket. Nagyon sok kételkedő van, és nagyon sok tévúton járó ember. Hány olyan katolikussal beszéltem, aki valójában hiszi a katolikus hitet, és éli is, de hisz a reinkarnációban, a lélekvándorlásban is, vagy hisz ebben, abban, és nincsen biztos tudása. Őket segítsük, támogassuk, és mi magunk is merjünk tanácsot kérni olyantól, akinek nagyobb a tudása, előrébb jár az életszentségben, előttünk jár, de leginkább olyantól kérünk tanácsot, aki kegyelmi állapotban van. Aki a bűn állapotában van, lehet, hogy tud jó tanácsot adni, de ebben nem lehetünk biztosak. Negyedik, a szomorúakat vigasztalni. Milyen szép az, amikor mi is esetleg vigasztalanok vagyunk, és mégis vigasztalni tudjuk a szomorúakat. És mennyivel inkább kell szomorúakat vigasztalni, ha mi isteni vigasztalásban részesülünk. Mennyi a reményvesztett, depressziós ember a világban, akik mind-mind az evangélium tiszta tanítására vágynak, mint élő vízre, akik Krisztusra vágynak. Adjuk neki Krisztust, és a szomorúak vigasztalást nyernek. Ötödik, a bántalmakat békével tűrni. Természetesen itt is kell a bölcsesség lelke, mert nem kell mindent eltűrnünk, de hogyha Krisztus nevéért gyaláznak minket, bántanak minket, akkor azt örömmel tűrjük, mert erre előre felhívta a figyelmünket Jézus. Ha őt bántották, az ő nevéért, az ő neve miatt minket is bántani fognak. Kérjük a türelem lelkét az Istentől. 6. Az ellenük vétkezőknek megbocsájtani. Ez magáért beszél, mindenkivel békében kell élni itt a földön, és törekedni a kiengesztelődésre, a megbocsájtásra, és a bocsánat kérésre. Egy Istenben élő ember nem tud haragban lenni semmilyen teremtménnyel, még a kiskutyájával sem. Még ott is igyekszik kiengesztelni a kiskutyát, hogyha valamivel megbántotta. Csak akkor nyugszik meg a lelkünk, hogyha mindenkivel békében élünk itt a földön. Még ha minket bántottak meg is, alázzuk meg magunkat, menjünk oda, fogjuk meg a kezét, biztosítsuk róla, hogy megbocsájtunk neki. Ő is bocsásson meg, ha valamivel megbántottuk, öleljük át egymást, és szeretet legyen köztünk, mert akkor van köztünk csak az Isten, meg bennünk is. És a 7. irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. Közben járni értük, mint a római százados a szolgájáért, önzetlenül imádkozzunk élőkért és holtakért. Az ítéletkor nem külön-külön lesz minden tettünk elbírálva és az alapján az ítélet meghozva, hanem inkább az egész személyiségemet nézi a Jóisten, milyenné váltam, mivé lettem, mivé tettek engem cselekedeteim, gondolataim, szavaim. Az ítélet azt az állapotot nézi, amiben az ember az Isten elé lép. Mondhatjuk azt, hogy könyvből ítél, de ezt a könyvet mi írjuk. A mai napon is írunk bele. Idézzünk most Titusnak írt levél 2. fejezetéből, a 11. verstől. Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesülését, a nagy Istennek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgókodó, választott néppé tegyen. Erről beszélj, erre buzdíts, és figyelmeztess teljes határozottsággal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallották az irgalmasságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!